Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Megérkeztem a budaörsi szemmel a világ háta mögé, el is tévedtem elég alaposan, de hál' Isten türelemmel várt engem Cserpnyák Hugó, aki gépjárművezető, szakoktató, egyébként buszsofőröket is oktat többek között, és szerintem ez a türelem ez mindenképpen kell az ő szakmájához. Köszönöm szépen, hogy itt ezzel a busszal előmelegítve vártál engem, majdnem a vezető ülésben ülök melletted, tiéd a kormány.
Szervusz, Cserpnyák Hugó vagyok.
No, hát egy picit beszéljünk rólad, mióta foglalkozol ezzel, mióta oktatsz gépjárművezetőket?
Gépjárművezetőket 2015 óta oktatok. Ennek a szakmának a szépsége valakit valamire megtanítani. Ennél szebb dolog nem létezik véleményem szerint.
Szerinted ez egy személyedből fakadó valami, amit én ezelőtt türelemnek hívtam, vagy ez egy tanulható, felvehető tulajdonság? Én nagyon-nagyon sok olyan vezető oktatót ismerek, akik hihetetlenül stresszesek, és meg is értem őket, mert hogyha egy tanonc összetöri a kocsit, akkor nyilván ezért felelősséget kell vállalni, és azért látva a sofőröket a forgalomban, ebbe jó arányal bele lehet futni.
Én abban bízom, hogy minden szakoktató türelmes, és a tudásának a legjavát adja a tanulónak, tekintve, hogy a forgalombiztonság nagyon fontos. Itt ebbe a kategóriába, a buszvezetésben fokozott türelemre van szükség, a forgalom iránt, az utasok iránt, a biztonság iránt. Nekünk ez a dolgunk. Megítélés az, hogy én mennyire vagyok türelmes, ezt majd mások megítélik.
Én már meg is tettem. Még egy kérdés után rákanyarodunk a témára. Én soha nem vezettem buszt, hogyha most beülnék abba a székbe, sima jogosítványa rendelkezem, el tudnám-e indítani, tudnék-e vele haladni, vagy teljesen esélytelen?
Minden bizonnyal, hiszen a technikai kezelése nagyban hasonlít a személygépjárműhöz. Ugyanúgy három pedál van benne, ugyanúgy sebességváltó van benne. Itt a méreteire kell borzalmasan figyelni, illetve hát a úton való elhelyezkedésére.
Említettem már korábbi epizódokban, hogy a Mit lépnélben igyekszünk aktuális hírekkel, témákkal foglalkozni, és nemrégiben a Riposzt lehozott egy cikket, amelyben az szerepelt, hogy a 150-es buszon az október 23-a utcánál egy buszmegállóban a sofőr indokolatlanul vészfékezett, és ennek köszönhetően egy 60 év körüli hölgy elesett, fejsérülés szenvedett és mentőt hívtak ki. Utána megszondáztatták a buszsofőrt, kiderült, hogy erősen ittas állapotban volt, sőt állítólag sörös üvegek, sörös konzervek is kigurultak az ő táskájából. Ennek van egyébként aktuális fejleménye is, ezért is gondoltam, hogy érdemes ezt elővenni. Ugye a VT Arriva üzemelteti alvállalkozóként azt a buszt, amivel ez történt, és ők nyilatkozták le, hogy rendszeres szondáztatás van náluk, és hogy természetesen megtették a kötelező lépéseket, elbocsátották ezt a gépjárművezetőt. Nagyon fontos az, hogy én nem konkrétan kiemelve beszólni szeretnék bárkinek, aki gépjárművezető, attól, hogy valaki téved, attól még a többiek rendesen végezhetik a munkájukat, de arra gondoltam, hogy az alkohol hatása a vezetőkre az mindenképpen egy olyan téma, amivel ildomos lenne foglalkozni, úgyhogy ebbe vágunk most bele.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra.
Saját válaszodra.
Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha a balesetet szenvednél egy ittas sofőr miatt? A Mit lépnélben nem abszolút válaszokat keresünk, sokszor egyébként ilyenek nincsenek is a kérdésekre, amiket felteszünk. Az a célunk, hogy minden részben együtt gondolkozást indítsunk el veled, és nagyon köszönöm, hogy ma is itt vagy, alakítsd ki a saját véleményedet, és hogyha ez megtörténik, akkor szerintem elértük a célunkat. Elmondtam a hírt, ezzel foglalkoztunk most egy keveset. Először is hadd kérdezzem meg, hogy volt-e a pályád során olyan, hogy valaki akár alkohol hatása alatt ült be melléd, vagy úgy érezted, hogy nem indulnál el vele? Tapasztaltál-e már bármilyen helyzetben ittas sofőrt a környezetedben?
Magánemberként találkoztam itt a sofőrrel, aki baleset részese volt. Hozzáteszem, milyen elítélem ezt az ittas vezetést, hiszen nagyon nagyban befolyásolja az embernek az ítélő képességét. Magánemberként találkoztam, itt endebe a hivatásban még nem találkoztam ilyennel, hogy valakit is azért kelljen elküldenem, mert azt feltételezem, hogy akár alkoholos állapotban van, vagy akár bódítószerekkel jelent meg. Itt nem találkoztam még ilyennel. Aki meg akar itt tanulni, buszvezetni, az úgy jön ide, hogy teljes felkészültséggel.
Te szakmádban nyilván ezt véresen komolyan kell venni. Gondolom, hogy a legtöbbeknek van is otthon ilyen szondájuk, vagy valami házi eszköz, amivel tudják tesztelni, hogyha mit tudom én, egy buliban részt vettek, akkor másnap vannak-e már olyan állapotban, hogy vezethessenek, vagy én, akivel beszéltem, és buszsofőr ismerősöm, ő azért jóval azután vállal munkát, hogy mondjuk egy ilyen partiban részt vett volna. Feltételezem, hogy erre különösen figyeltek.
Meggyőződésem, hogy minden embernek a felkészültségi foka, a vezetési felkészültségi foka, tudja mindenki magáról, hogyha holnap dolgoznia kell, akkor annak megfelelő állapotában fog menni dolgozni. Ha tudom, hogy holnap dolgozni megyek, akkor nem fogok inni előző való este, nem fogok elmenni olyan buliba, ahol bizony-bizony esetlegesen eszméletvesztésig innám magamat.
Ugye nálunk zéró tolerancia van, szerinted jól van ez így, vagy van valami logika, ami elfogadható abban is, hogy az embernek bizonyos országokban a megítélésére bízzák, hogy mennyit fogyaszthat, így például Amerikában, ugye ott nincsen ez a zéró tolerancia rendszer?
Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a társadalom nincs felkészítve, felkészülve arra a fajta engedékenységre, mint USA-ban vagy Németországban. Én igenis támogatom a zéró toleranciát.
Nem vagyok már benne teljesen biztos, hogy melyik Forma 1-es pilóta, de valamelyik kölyük egyszer kijelentette, hogy szerinte úgy kéne kiosztani a jogosítványokat, hogy mindenkinek a képessége szerint kellene meghatározni azt, hogy mennyi lehet a maximális sebesség, amivel mehet. Nyilván ez egy ostobaság, mert hogy teljes káosz lenne belőle az utakon. De lehet abban valami, hogy XY mondjuk két sör után teljesen biztonságosan vezet, míg Z egy sör után is eldől?
Nem tudom ezt megítélni, mert nem volt ilyenben tapasztalatom, hogy egy sör után vagy két sör után beüljek a volánhoz.
Teljesen jó válasz. Rendben, akkor kanyarodjunk rá egy picit erre a helyzetre. A vészfékezés egészen pontosan mit jelent? Ugye a hölgy elesett, én buszsofőr ismerősömtől hallottam már, hogy alapvetően itt, hogyha nagyon picit rálép valaki a fékre, már akkor is brutális erővel áll meg a jármű. Feltételezem, hogy a vészfék az még egy ennél is keményebb dolog lehet, de mit kell ilyenkor elképzelni? Mi az, hogy vészfékezés?
A vészfékezés a teljes fékerő ráadása egy adott gépjárműre, tehát teljes pedál lenyomással fogunk vészfékezni. Ebben az esetben, amiben most ülünk gépjármű, ez egy autóbuszban 13 tonnát 6 kerék tapad rá az útra, mintha egy vasmacskát dobtam volna ki az aszfaltra, olyan érzés keltett.
Mi ez az indokolt eset, amikor vészfékezni kell?
Ismerjük azt a kifejezést, hogy személy és vagyonbiztonság?
Ez indokolt. Igen.
Ez indokolt eset. Ilyen egyszerű a válasz.
És abban az esetben van az, hogy a buszvezető utána hátra néz, hátra szól, és megkérdezi, hogy mindenki rendben van-e.
Így van, nagyon ritkán preferáljuk ezt a vészfékezést, hiszen álló utasokat szállítunk, fogalmunk nincsen, hogy ki ül a harmadik ülésben és mivel van elfoglalva. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy előrelátással kell közlekedni egy autóbuszvezetőnek. Személyeket szállítunk, akik adott esetben nem is tudjuk, hogy fáj a lába, és nem is tud rendesen kapaszkodni. Nem is biztonságosan tud kapaszkodni. Nem azért, mert nem akar kapaszkodni, mert esetenként nem tud. Nagyon indokolt esetben használjuk, sokkal inkább az előrelátást használjuk balesetveszélyek és életveszélyek elkerülésére.
Amúgy ez egy nagyon érdekes kérdéskör. Nem is akarok most mélyen elmenni egy másik vágányra, de mindenhol ugye kötelező a biztonsági öv, a buszokon, Magyarországon nem, sőt nincsenek is rajta, de egy csomó buszon láttam külföldön már az öves rendszert. Ez jól van így, hogy nem kell biztonsági öv az utasoknak a buszokon, meg hogy állva is lehet utazni?
Tömegközlekedésről beszélünk. Tömegközlekedésről nem beszélhetünk, hogy mindenkit le fogunk ültetni és biztonsági övvel csatoljuk be. Sajnálatos módon nincs ilyen tömegközlekedés, sem kötött pályás, sem szabad pályás, gondolok itt busz, autóra, hasonlókra.
Nyilván ezt cégenként eltérő módon végzik, de ez a cég is nyilatkozott arról, hogy milyen komolyan veszik a szondáztatást, azt viszont nem lehet ellenőrizni, hogy az ember napközben mit csinál, mit fogyaszt, hogyan ítéli meg a helyzetét, állapotát. Kirúgták ezt az embert, elbocsátották. Szerinted számítható még valaha arra, hogy vezető ülésbe kerül? Vagy ilyenkor örökös eltiltás az, ami életbe lép?
Egy biztos, attól a mértéktől függően, hogy mennyi volt a véralkohol szintje, vagy szabálysértés, vagy bűncselekményt követett el. Nem ismerem a cikket, nem olvastam utána, te tájékoztattál erről. Ha bűncselekményt követett el, nyilvánvalóan elveszik a jogosítványát. Ennek megvan a jogi háttere, hogy hogyan veszik el a jogosítványát. Van lehetőség utánképzésre, arra is van egy külön jogszabály az oktatásban, utánképzésben, feltárás és utánképzés során visszakaphatja esetenként a jogosítványát megfelelő büntetés után.
Engem ütöttek már el részegen, mármint, hogy nem én voltam részeg, hanem a sofőr. Ott egy nagyon brutális helyzet volt, de ő nem buszt vezetett, hanem sima autót. Nál ez már több egyszerre fordult elő, és vagy visszakapta jogsiját, vagy nem, de annyira nem tartotta vissza az, hogy nincsen neki jogosítványa attól, hogy vezessen. Nyilván ez egy sarkalatos eset, de hát, hogyha valakinek ez a hivatása, feltételezem, hogy ezeket sokkal jobban ellenőrzik.
Az én ismereteim szerint minden személy és teherszállító cég telephelyén, amikor felveszi a gépjárművet, nyilvánvalóan van egy telepített szonda, amit ellenőrzik, hogy a gépjárművezető megfelelő állapotban lép-e munkában. Ha ez a váltás máshol történik, külső helyszínen történik, akkor véletlen szerencse, hogyha ellenőrzik, vagy sem.
Kanyarodjunk rá arra, hogy miként befolyásolja az alkohol a vezetőt. Nekem az első, ami eszembe jutott, egy reflexteszt volt, ezt egyébként el is végeztem, de mielőtt erről egy picit mélyebben dumálunk, hadd kérdezzem meg, hogy azt a kifejezést pontosan hogyan fejtenéd ki, amit te mondtál itt rögtön a beszélgetésünk elején, más az ítélő képessége a sofőrnek.
Egy sor után azt gondolom, hogy viszonylag jó kedvünk van. Két sor után még nagyobb jó kedvünk van, a harmadik sor után lehet, hogy már a látásunk nem olyan. Gondolom én. A negyedik sor után lehet, hogy már egyenesen sem tudunk menni. Vannak különféle technikai eszközök, úgynevezett részegszemüveg. Úgynevezett, amit te is elvégeztél, ez a teszt, hogy mennyire befolyásol az alkohol, hogyha a reflexiódat. Az ítélőképességekről beszélünk egy kicsit. Az ítélőképességről az én véleményem szerint egy kicsit bátrabb az ember, hogyha iszik, kicsit jobb kedve van, kicsit felszabadultabb, kicsit elengedőbb. És nyilvánvalóan minél többet iszik az ember, ezek a reflexek, reflexiók nagy mértékben nőnek a reflexidők. Hatványozódnak véleményem szerint. Nem megengedhető egy hivatásos sofőrnek ez. Mindig toppon kell lenni, mindig tudnunk kell, hogy mi van a környezetünkben, mi történik a környezetünkben.
Mennyire vannak túlhajszolva a sofőrök? Tudom azt, hogy van mindenféle rendszer, hogy hány órát szabad vezetni, milyen beosztás szerint, de közben azt is látom, hogy valaki vagy hajnali beosztásban van, és akkor nagyon brutálisan korán kell, vagy éjszakázik, és akkor meg eszméletlenül sokáig van ébren. A forgalom azért nem egy egyszerű helyzet, rengetegszer áll a város, rengeteg stresszfaktor van az egészben. Sofőrnek lenni stresszes munkának számít ma Magyarországon, itt Budapesten?
Úgy gondolom, hogy mindenképpen. 100, esetenként 130 főt szállít egy tömegközlekedés gépjárművezetője. Legyen az kötött pályás, vagy autóbusz. A csuklós buszok 130 fölötti szállítható személyekkel, úgy emlékszem valami ilyesmi szállítható személyekkel rendelkeznek. Ha belegondolunk abba, hogy milyen a társadalom, és egy kicsit az ő védelmükre kerek, ha belegondolunk abba, hogy milyen az ő a társadalmunk, mindenhol nyilvánvaló a menetidő, és az utas ránéz az órájára, ha nincs ott időbe, de nem néz ki az útra, hogy milyen közlekedés van, hogy milyen dugó van. Ő csak azt veszi észre ebből, hogy nincs ott időben a busz. Igen, stresszes. Más dolgot szeretnék elmondani. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom. A vészfékezésről beszéltünk egy pár pillanatig, így van? Van egy aranyos történetem, és nem szeretném megnevezni azt a közösségi oldalt, ahol nekem ezt ajánlották. Hogyha megengeded, elmondom. Mindig a kezdő gépjárművezetőknek, akik idejönnek buszra tanulni, elmondom. Tessék szíves lenni elképzelni kettő idősíkot. Nem baj, ha elmondom? Két idősíkot. Az egyik idősíkon föl kell reggel 4 órakor a buszvezető, bemegy a munkahelyére, megborotválkozik, felöltözik, nyakkendőt kap, ahogyan hiteles egy buszsofőr, ingben felül a buszára és elkezdi a köreit. A negyedik körében a Kossuth Lajos úton, ami ugye az Asztóriától vezet, nem is tudom, talán lehet, hogy Kossuth Lajos út. Asztóriától vezet a Erzsébet híd felé, halad rendesen. A másik idősíkon egy fiatal apuka izgatottan készül reggel, már késésben van, megy egy új munkahelyre, egy interjúra, már késésben szeretne odaérni. Meglátja, hogy a Kossuth Lajos úton, úristen, mekkora forgalom van, nem fogok odaérni az interjúra, el fogom veszíteni az állást, pedig ez bizony jövedelmező lenne számomra. Lát egy lukat, hogy ott a kis utcán, hogyha levágom jobbra, akkor nyerek pár percet. Bevág a busz elé, Bevág a busz elé, és elmegy a kis utcán, és végre nyert 1-2 percet. A busz természetesen belefékez a vagyon és életbiztonság megóvása érdekében. A buszsofőr nagyon-nagyon belefékez, többen elestek. Hátra tekint, nem történt senkinek semmilyen baja? Hát egy kisfiú, illetve egy anyuka nagyon sír a második ajtónál, az ölébe ült a kisgyermeke, bevágta a fejét a kapaszkodóba a kisgyerek. Mentőt hívnak rá, elviszi a mentő. Sajnálatos módon a kisgyerek a kórházban meghal ettől az ütéstől. Elérkezik a délután, apuka hazaérkezik, hazafele, vesz egy pezsgőt, felbontja, sikerült az interjú, ez jobbállást kínál neki, több fizetés, magasabb fizetést. Felbontják a pezsgőt a feleségével, hogy hú de jó, megnyertem az állást. Egyszer csak csöngetnek, kinyitja az ajtót, ott áll az ajtajában a rendőrség. Kérdezi, hogy valamilyen probléma van? Igen, uram, ön egy halálos közlekedési balesetet okozott. De hát én nem csináltam semmit. De igen, uram, bevágott egy busz elé, aki kénytelen volt belefékezni, ezáltal egy kisgyerek beverte a fejét, és az meghalt a kórházban. Ez egy tragikus történet, de életszerű?
Ugyanezt tudnám akár átemelni a mobiltelefonos vezetésre, és bevallom, hogy ebbe én is elég sokszor belefutottam, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem csináltam soha, és nem is olyan régen beleestem egy olyan helyzetbe, amikor egy ilyen apró figyelmeztetést kaptam arra, hogy na ezt nem kéne. Volt egy kisebb koccanásom az én hibámból, azóta nagyon szigorúan veszem, és mennyivel okosabb lettem volna, hogyha ezt nem várom meg, hanem már előtte komolyan veszem ezt az egészet. És mekkora mázlim van, hogy csak egy kis figyelmeztetést kaptam.
Sajnálatos módon Magyarországon a kreszt mindenki másképpen értelmezi. Hiába leírva, nyomtatott formában a kreszt, mindenki sajátságos módon értelmezi. A gyalogosokat, amikor figyeljük, tudjuk jól, hogy elsőbsége van. De vajon azt is tudják a gyalogosok, hogy nem lépünk le az úttestről, úgyhogy nem nézünk körbe, amikor a mobiltelefonunkat nyomkodjuk? Ezek csak olyan egyszerű kérdések. Visszatérve a kérdésedre, a válasz igen, stresszes a tömegközlekedés.
Nem kicsit stresszes. Ígértem, hogy van egy teszt, amit én elvégeztem, és ezzel kapcsolatban beszélgetünk majd. Mielőtt ezt leleplezem, és elmondom az eredményeimet, és meghallgatjuk magát a tesztet, azelőtt hadd kérdezzem meg tőled, hogy szerinted nyilván mindegyik veszélyes, de hogyha veszélyességi sorrendbe kell sorolni, akkor mi veszélyesebb egy éber állapothoz képest? Hogyha valaki enyhén ittasan ül a volán mögé, vagy hogyha valaki totálisan fáradtan és álmosan. Mondom, hogy nincsen reprezentatív kutatásom, én saját magam végeztem el a tesztet, van ebből egy videó egyébként, amit a Mit Lépnél a Facebook oldalán meg lehet tekinteni, nem sokára meghallgatjuk majd ennek a hang változatát, de hogy mégis te mit mondanál, közben pedig a hallgatók is nyugodtan gondolkozzanak, neked például otthon, vagy ahol éppen ezt a podcastet hallgatod, mi a véleményed szerinted, melyik veszélyesebb? Mit tippelnél nálam, mi jött ki?
Én azt gondolom, amikor fölébredtél, akkor sokkal veszélyesebb volt. Vagy inkább sokkal veszélyesebbnek ítélni meg a monotómiát. Én erre tippelek. Az alkoholos befolyásoltság az irányítható egy darabig. Egy bizonyos szintig. Nyilván emberfüggő, szervezetfüggő, pihentségfüggő, kipihentségfüggő az, hogy az ember mennyire tud topon lenni, odafigyelni szituációkra. A monotómia én azt tartom legveszélyesebbnek.
Hallgassuk meg a tesztet.
Mit lépnél? Activity.
Most pedig következik a nagy teszt. Meg fogjuk nézni, hogy mikor vagyok a legügyesebb egy reflex teszten, hogyha teljesen józan vagyok, vagy hogyha ittam egy-két pohár alkoholt, utána pedig jön a számomra a legborzalmasabb rész, felkeltem magam hajnali 3-kor, és megnézzük, hogy hát álmosan ügyesebb vagyok-e, mint mondjuk néhány pohár whisky után, vagy akár most teljesen friss állapotban. Ehhez egy alkalmazást fogunk használni, egyfajta reflex tesztként, és minden állapotban 3-szor meg fogom csinálni ezt a feladatot, össze tudjuk majd hasonlítani a végén, hogy mégis milyen adatok jönnek ki. Nekem az az előfeltételezésem, hogy néhány pohár alkohol után ügyesebb leszek, mint álmosan. Nézzük meg! Megmutatom az alkalmazást, ez a Don't Step nevű, zen módban fogok játszani vele. Egészen egyszerűen csak annyit mondok, hogy go, és a feladat az, hogy mindig a fekete mezőkre kell böknöm, hogyha véletlenül valahol mellé böknék és a fehérre ütök, akkor elromlott az egész, meghaltam, 3 kört fogok menni minden állapotban. Éberen első kör. Most jön a legjobb feladat, viszkit fogok inni, talán sörrel. Ajándékba kaptam, Monkey Shoulder, különleges alkalmat vártam arra, hogy kinyissam, hát ez lesz az. Állítólag egyébként azért hívják így, mert hogy annó, ha jól tudom, a bányamunkásoknak a válla a sok ütögetésben, hát ilyen majomvállá alakult át, és akkor erről kapta a nevét ez a finom whisky. No, hát nézzük. Egészségetekre! Imádom a munkámat. Azt mondták, hogy legalább fél óra kell ahhoz, hogy tényleg hassanak azok az italok, amiket megittam. Szereztem egy órát, egy viszonylag szolid verziót, esküszöm ez volt a legkisebb a családban, ezen fogjuk szemlélni az idő múlását. Eltelt a fél óra, én már érzem az alkohol hatását. Direkt jó, hogy egy gyomorra ittam, így egy kicsit erősebben megüt, mint egyébként. Na hát akkor nézzük a három próbálkozást. Enyhe alkoholos befolyásoltság alatt. Kicsit rosszabbul teljesítettem egy nagy pohár viszki és egy pohár sör után, de az a megfigyelésünk, hogy állítólag lassabban nyomkodtam a gombokat, mint az alkoholfogyasztás előtt. Tehát a hiba arány annyira drasztikusan nem nőtt meg, ugyanakkor a tempóm az csökkent. A következő lépést várom legkevésbé. Hajnali 3-kor ébresztem magam, és megnézzük, hogyan teljesítek. Nagy a kísértés. Kávés kóla Vietnámból. De nem. Hajnali 3 óra van. Nem a legjobb formám, szerintem. Nézzük, mit tudok kihozni magamból, aztán alszom tovább. Álmosan. Az értékelést holnapra hagyom. Remélem megérted. Összegzés. Hát nem vagyok éppen életem legkipihentebb állapotában. Sikerült ez egyetlen olyan éjszakát kiválasztanom az évben, amikor ugyan beállítottam a vekkeremet 3 órára, és néhány perccel előbb felkeltem, hogy legyen vágóképem, de a vekkerem csak nem akar csipogni, majd ránéztem, és láttam, hogy 2 óra van. Visszaaludtam, gondoltam, hogy biztos rosszul állítottam be, és újraébresztettem magam, aztán kiderült, hogy hoppá, pont ma volt az óraátállítás. Amúgy sem látom sok értelmét a dolognak, szerintem régóta nem kéne órát átállítani, de ez majd egy másik műsor témája lesz. No de, nézzük a statisztikát. Érdekes számok jöttek ki végeredményként, úgy döntöttem, hogy minden kategóriában összeadom a lépteket, és kiderült, hogy a teljesen éber állapotban 297 lépcsőt tudok megmászni, míg egy kis whisky meg egy kis sör után már csak 270-et, és a harmadik adat pedig az álmos adat lett, ami hát nagyon durva, de csak 94. Ez nagyon alacsony szám szerintem. Utána egy kicsit ráhergeltem magam, és megpróbáltam még néhány kört futni, de akár hiszed, akár nem, még sok újrapróbálkozás árán sem tudtam ennél jobb számokat produkálni. Természetesen az elsőt hagytam benne a videóban, hogy hiteles legyen a kísérlet. Ez némiképp igazolta a hipotézisemet, vagyis hogy bénább vagyok álmosan, mint néhány pohár alkohol után, de senkit nem akarok ezzel felszabadítani arra, hogy ittasan üljön a volán mögé, mindegyik állapot nagyon veszélyes. Ami pedig fontos és izgalmas tény, hogy megnéztem, hogy az idő tükrében hogyan teljesítek. 10 másodperc kellett az első 50 lépcsőfok megmászásához a teljesen éber állapotban. A második helyzetben egy pohár whisky és egy pohár sör után 11 másodpercre volt szükségem 50 lépcsőfokhoz, és a harmadik helyzetben pedig, amikor álmos voltam, az első 50 lépcsőfokot 10,5 másodperc alatt abszolváltam, szóval az ittas állapotban bénább voltam az álmosnál, már hogyha az idő függvényében nézzük az egész kísérletet. Azt hiszem, hogy sikerült szummázni ezt az egészet, és hogyha gondolod, akkor próbáld ki, de csak ellenőrzött körülmények között odahaza, és ami ennél fontosabb, ha most a videót nézed, akkor iratkozz fel a podcast csatornámra, ott meghallgathatsz egy sokkal hosszabb epizódot, még több részlettel. Ha pedig mindezt a podcastben hallgatod, akkor irány a Facebook, amit lépni a Facebook oldalára menj fel, lájkold, kövesd, és ott meg tudod nézni mindezt videóformában is, nagyon izgalmas lesz, ígérem. Mondtam, hogy az első lépés az enyém, kifejezetten izgalmas kísérlet volt, most te következel, nézz a lábad elé.
Mit lépnél?
A megoldások nyomában.
Úgy látszik, hogy nagyjából jól tippelted a dolgot. tényleg rosszabb voltam, amikor fölkeltettem magam, de az alkohol után hiába teljesítettem jól, az idő függvényében azért ott volt az, hogy lassabb voltam, és nekem személyesen nem is tűnt fel, csak az operatőröm közölte, hogy hát igazából vessük már össze az időket. Jól teljesítettem, oké, de nem úgy, ahogyan én ezt belül éreztem.
A hivatásos gépjárművezetők számtalan tesztet végeznek el, mielőtt megkapják a hivatásos jogosítványt. Úgy, mint szimulátoron tesztelnek, úgy, mint reflextesztet, reakcióidőt mérnek. Ez szerint kaphatják meg a jogosítványukat. Ezek a tesztek nyilvánvalóan a fáradtság függvényéből is adódnak, hogy hogyan, milyen eredménnyel zárulnak. Én azt gondolom, hogy senki nem fog oda menni alkoholos befolyásoltság alatt, maximum fáradtan. Bizony volt már olyan sajnálatos példa, aki fáradtan oda ment, és nem sikerült neki a teszt.
Gyűjtöttem még kérdéseket, mert ha már így leülünk beszélgetni, akkor olyan dolgokat szeretnék a hallgatóim elé tárni, amik őket is érinthetik. Nyilván egy hivatásos sofőr másképpen áll ahhoz, hogy mondjuk hánykor bulizott és hánykor ül a volán mögé. Viszont rengeteg ilyen telefonos applikáció van, amin meg tudod nézni azt, hogy te hány kiló vagy, milyen magas vagy, beírod, hogy milyen fajta alkoholt ittál, és akkor kiszámolja neked, hogy hány óra múlva vezethetsz. Ezekben mennyire hiszel? Mennyire követhetjük mondjuk ezeket?
Én egyáltalán nem bízok ilyenekben, én sokkal jobban bízok a saját magam ítélő képességébe. A józanészben, abban, hogy este nem fogok inni, hogyha másnap reggel megyek dolgozni.
Még így a példáról, amit elmondtál, az jutott eszembe, hogy talán sokkal veszélyesebb az alkoholfogyasztás azokra, akik körülöttünk vannak, mint saját magunkra nézve, mert hogyha valaki hülye is azt mondja, hogy na én beülök, mert én tudok így is vezetni, és összetöri a kocsiját, hát egy a fene törje csak össze. De hogyha az én gyerekem megy át a zebrán szabályosan, és neki megy neki, akkor viszont már egészen más az egésznek a fekvése.
Sokszor halljuk közlekedés során, amikor közlekedünk, hogy bocs. Ilyenkor vissza szoktam szólni, nem túl agresszívan. A gyerekemnek is azt mondod, hogy bocs, és majd felneveled?
Ezek nagyon drasztikus helyzetek, de jobb elmondani és belegondolni, mint átélni. És senkinek nem kívánom, hogy ilyen helyzetbe keveredjen. A másik, amit kérdezni akartam, hogy mi a helyzet, mondjuk akár egy buszsofőr esetében a dudálással, meg úgy általában a dudával. Én azt hallottam, hogy Budapesten nem is nagyon lenne szabad használnom, de mondjuk, hogyha olyan helyzet van, akkor megint az van, hogy élet és vagyonvédelem?
Igen, a Kressz előírja ezt, hogy a kürt használata csak élet és vagyonbiztonság megóvása érdekében használható lakott területen belül.
Mi a helyzet azokkal az utasokkal, akik mondjuk ittasan szállnak fel, és ezzel befolyásolják a mondjuk azt buszvezető nyugalmi állapotát is? Nem egyszer utaztam már úgy buszon, hogy olyan szintű, hát mondjuk azt Fradi Újpest mérkőzés utóhangulat volt rajta, hogy nem lettem volna a sofőrnek a helyében. Nyilván itt ez esetben nem ő az ittas, viszont az alkohol ugyanúgy befolyásolhatja a helyzetet. Ez a releváns szempont, már hogy tényleg befolyásol egy sofőrt, vagy egy profi ki tudja ezt iktatni?
Egy profi ki tudja ezt iktatni véleményem szerint. Mindennek ellenére a városi közlekedésbe, a tömegközlekedésbe, a közlekedési vállalatoknak megvan erre a megfelelő utasítása, hogy adott esetben a randolírozó utast hogyan lehet helyre utasítani, vagy milyen segítséget kérhet a gépjárművezető is, hogy kitől.
Még egy olyan kérdésem van, ami szerintem hasznos lehet mindenkinek, aki mondjuk autót vezet. Ez nem annyira az alkoholhoz kapcsolódik, hanem inkább a buszokhoz. Van az a Kressz szabály, hogy amikor a busz indexel, ugye nekem ki kell engednem a megállóból. Van-e még olyan dolog, amit, hogyha betartunk, akkor a buszsofőröknek tudunk ezzel segíteni?
Hú, hát ha nem szeretnéd, hogy reggelig beszéljek, akkor erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. Tisztázzuk előbb ezt a kiengedést, jó? Ezt is a Kressz szabályozza. Lakott területen belül lehetőség szerint akár megállással is engedjük ki a buszmegállóból a tömegközlekedési járművet. Ez a definíció. Másik dolog, amivel tudjuk a gépjárművezetők, a buszvezetőket segíteni. Igenis, ha ki akar jönni a utcából, vagy ki akar jönni a megállóból. És hogyha belepillantunk a visszapillantó tükörbe, és több sávos úton közlekedünk, ne átaljunk odé menni egy sávot, segítsük az ő közlekedését. Hiszen mellettünk is üres a sáv, ha egy sávot odé megyek, ő szabadon folytathatja az útját. Másik dolog, amit el szeretnék mondani, és a személyautósok figyelmébe szeretnék ajánlani, tessék széles lenni, türelemmel lenni a tömegközlekedési járművek iránt, hiszen személyeket, álló utasokat szállítanak, nem tud úgy gyorsulni, és bizony egy 18 méteres járműnek borzasztó nagy helyre van szüksége ahhoz, hogy adott esetben kikanyarodjon egy úttestre, vagy bekanyarodjon egy úttestről. A másik példát elmondtam, hogy ne vágódjunk be a busz elé. Veszélyeztetjük utastársainkat, emberéleteket veszélyeztetünk.
Kis kiegészítés egyfajta szövegbuborékként a témánkhoz. Hugó tesztelte velem a vészfékezést, föl kellett állnom a buszon, meg kellett kapaszkodnom, és belelépett a fékbe. Gyökkettővel mentünk, alig haladt valamennyivel a busz, szerintem 5 km/h alatt voltunk, és elég komolyan meg kellett kapaszkodnom, szóval brutális lehet, hogy ezt komolyabb sebességnél valaki elköveti, és nyilván ezt kell megtanulni buszvezetőként, hogy mikor van ez a helyzet, amikor tényleg bele kell állni ebbe a fékbe, mert rengeteg esetben jobb, hogyha összetörik az előttem lévő autó, mint hogyha mondjuk 35-en megsérülnek mögöttem. Amúgy ez a megfordulás is nagyon izgalmas. Előszeretettel nézek ilyen videókat, ahol buszsofőrök rekordkísérleteket tesznek, hogy egy picivel szélesebb hídon, mint amekkora busz meg tudnak fordulni. Ezek mindig nagyon izgalmasak, de valószínűleg ezzel manőverezni nem annyira egyszerű. Amúgy a menetirányt azt fejből tudja egy buszsofőr, vagy van valami GPS, amit néz általában?
Mire gondolsz menetirányra?
Hát például engem beosztanak, tegyük azt a 40-es buszra, akkor nekem tudnom kell, hogy hol vannak a megállók, tehát memorizálnom kell, mint egy Forma 1-es pilótának a pályát, vagy van valami GPS, amit én követhetek?
Vonalismeretnek hívják tudomásom szerint ezt a munkát, amit végeznek a gépjárművezetők. Igen, sok ismeret, sok vonalat kell ismerniük, amit meg nem ismernek és odaadnak, hogy ezt a vonalat kell elvégezni, utána néznek, és akkor megtanulják, hogy hol vannak a megállók.
Relatív kevésszer fordul elő egyébként szerintem ehhez képest az, hogy egy buszsofőr eltéved. Én egyetlen egyszer utaztam olyan buszon, ahol volt egy kis tévesztés, de ezt is elég szépen korrigálta. Meg talán ez a futárrendszer, ez valamit segít nekik is. Ez nekem mindig egy ilyen misztikus dolog, hogy milyen jól tudnak időzíteni. Csak időnként fordul elő, hogy megállunk egy megállóban és várakozni kell adott esetben, hogy pontosan érkezzen meg a busz. Gondolom ezt az időzítést is valahogy lehet gyakorolni, vagy lehet erre trenírozni magát egy buszsofőrnek, hogy tudja azt, hogy akkor most 50-nel lehet menni, de csak 35-tel megyek, hogy pontos legyek a menetrendhez képest.
Nem ismerem a futárrendszert, hozzá kell tegyem. Nyilván nagyban segítség az, hogyha nekem 11 óra 35-re kell odaérnem a Bogdáni úti megállóhoz, akkor figyelni fogom a forgalmat, figyelni fogom az órámat, és nem fogok 43-mal száguldozni, vagy adott esetben 45-tel száguldozni, hanem csak lelassítok 39-re, és úgy fogok odaérni, hogy időbe odaérjek.
Vannak még itt fun factek, összesen 3 olyan, amit kigyűjtögettem magamnak. Gyerekkoromban nagyon sokat buszoztam, mert ez volt a hobbim, általában a nagyapám vitt magával, mert én öregnek szólítottam, és az is előfordult, hogy amikor indultunk reggel a busszal, én elhagytam a sálamat, és amikor este megérkeztünk, akkor pont arra a buszra szálltunk fel, amelyikre reggel mentünk, és feltettem a nagy kérdést, hogy öreg az meg ott, nem az én sálam? És gyakorlatilag ugyanazt a sálat sikerült megtalálni, tehát tényleg rengeteg ilyen élményem volt, és gyűjtöttem a kérdéseket. Az egyik, a mai napig működik az, hogy a titkos kis ajtónyitó karral ki tudom nyitni a busz elején, ott a rendszámtábla mellett valahol a nem tudom, hogy hívják ezt a benyúlva így a busz alá oldalról a buszt, akár kulcs nélkül, és ezt mindig figyeltem.
Minden autóbusznak más és más típusú ajtónyitó szerkezete van, valamilyen rejtett állapotban, igen, kívülről ki lehet nyitni az ajtót.
Jó, nagyon jó, ez lett volna a tippem, köszönöm. Akkor a másik ilyen kérdésem, nagyon szenvednek a buszsofőrök a nyáron is hosszú nadrág meg hosszú ujjú viselettől? Ezt mindig nézem, hogy miért kell szegényeket ebbe beleültetni, de hogy hallasz erről szakmán belül akár sztorikat, hogy ó, bárcsak le lehetne cserélni, vagy ez egy buszsofőrt nem izgat?
Bizonyos, hogy a komfortérzetük a buszsofőröknek esetenként más és más. Az, hogy milyen az ő egyenruhájuk, uniformusuk, és hogy milyen kellemes viselet, visszajelzéseket nem kapok a tanulóimtól ilyen formában. Ez az egységes megjelenés véget viszont szükséges.
Egyébként követed a tanulóidnak a pályáját, utána visszajárnak, elmesélik, hogy ment az első éles vezetés, vagy bármi ilyesmi történik, vagy aki elvégezte, az már onnantól el van engedve, és végezze a saját életútját.
Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy elég sok tanulom felhív, hogy érzi magát, mi van velem, hiszen egy személyes kapcsolat kialakul itt a tanulási folyamat során. Elég sokkal tartom a kapcsolatot, és mindig mesélik, hogy milyen sztoriaik vannak a közlekedéssel kapcsán, és hogy érzik magunkat a munkában, hogy ez mekkora jó dolog egy busz vezetni, ez egy csodaszép dolog.
Ez mi? Jaj.
Elfogyott a levegő.
Ó. Azt a mindenit.
Az az a sárgát.
Ilyenkor mi történik? Bajban vagyunk? Szálljak le?
Nem vagyunk bajban. Az autóbusz ezzel jelzi, hogy a levegője elfogyott. Ugye a gépjárművön minden levegővel működik. A fékberendezés, az ajtónyitó berendezés és minden más. Ez egy figyelmeztető jelzés.
És akkor most rend van, már hogy itt tompul a zaj, már csak ilyen csilingelést hallunk. Mennyi ideig? Kb. Egy fél óráig?
A csilingelés fél óráig? Akkor nagy bajban lennénk, hogyha fél óráig nem lenne levegőnk.
Nem, hát az a kérdésem, hogy akkor most gondolom visszatöltötted, ezért állt el a zaj. Ergo megint van levegő, nagyjából fél órát beszélgettünk, és addig nem volt zaj, tehát akkor most fél óráig megint van levegő?
Jó volt több, mint fél óra, mert hogy az autóbusz már áll több, mint három órája.
Jó, ezt jó tudni, megint tanultam valamit, tehát nem kell egyből kiugrani, hogyha elkezd csilingelni a rendszer. Okay. A buszok többségében, amivel utazom, azt látom, hogy már automata váltó van. Itt most melletted egy botváltó az, ami kiszúrta a szememet. Minden buszsofőr tud botváltós buszt vezetni, akikkel én utazom?
A oktatás során, aki automata váltós busszal tanul, az csak automatára kapja meg a jogosítványát, aki botváltóssal tanul, az visszafele kompatibilis. És ez minden kategóriában így van. A motorkerékpár, a tehermégjármű, ami ugye nagyon ritka az automata, aki azon tanul, az csak arra kapja meg a jogosítványát.
Magyarul, hogyha én tanulok, akkor célszerűbb a botváltóson megtanulni, mert akkor mindent vezethetek, míg hogyha csak automatát tudok, akkor lehet, hogy nem kapok meg egy állást, mert mondjuk a cégnél vannak botváltós járgányok is.
Igen, jól értelmezed.
Igaz az, hogy egy ilyen monstrum közel 100 liter üzemanyagot fogyaszt 100-an? Ez engem nagyon sokkolt.
Nem feltétlen. Ez a gépjárművön ülünk, 35-40 litert fogyaszt 100-on.
De akkor ez attól függ, hogy mennyire modern egy jármű?
Attól is függ, és attól is függ, hogy milyen nehéz, vagy mennyi a terhelhetősége. Nem tartom reálisnak, hogy 100 litert fogyasszon egy autóbusz.
Jó, én is először kétkedtem, de aztán annyira mondták buszvezető ismerősök, de akkor lehet, hogy ez csak egy ilyen belső félreértés volt, amit elkezdtek terjeszteni.
Mende mondák, mindig vannak sztorik, mindig vannak, és sztorizgatni jó.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Egy dolog van még hátra, válaszoljuk meg a kérdést. Nyilván nem várok abszolút választ, de kíváncsi vagyok a te személyes véleményedre. Mit lépnél, ha balesetet szenvednél egy ittas sofőr miatt?
Véleményem szerint megtenném a kötelező lépéseket, úgy, mint rendőrhatóság, mentők, és a többi, és a többi. Hogy tennék-e valaha utána lépéseket, hogy ő ittasan, én azt gondolom, hogy legyen az ő lelki baja, és legyen ezt a lelkébe rendezze le, hogy ő ittasan egy személyisérüléses balesetet okozott.
Nagyon szépen köszönöm, Csertnyák Hugóval beszélgettem, gépjárművezető szakoktató.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Mit lépnél legfrissebb epizódja. Hogyha gondolod, akkor iratkozz fel a podcast csatornánkra. Itt a korábbi epizódokat is meghallgathatod, és az újakat is meg fogod kapni, amikor érkeznek. Hogyha még nem láttad a videót a tesztről, amit most meghallgathattál, akkor iratkozz fel a Facebook csatornánkra, és ott meg tudod ezt is tekinteni. Örülök minden like-nak, kommentárnak. És hogyha van ötleted, hogy milyen témával lenne érdemes foglalkozni, akkor kérlek, írd meg nekem. Még egyszer hálás vagyok, hogy velünk tartottál. Éréd Ládán vagyok. Nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Amit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre.
Iratkozz fel podcast csatornánkra.
Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon.
Találkozzunk legközelebb is.
Addig se feled. Mit lépnél. A következő lépés. A tiéd.
Ez a podcast.
A podcast
családtagja.
Podcast. Vidd magaddal.